Nagyvárad mellett Püspökfürdő csodabogyós erdeiben is muzsikálni fog az erdő az ősszel. Ebben az évben 14-szer jelentkezett a rendezvénysorozat, májusban a Hírös városban, Kecskeméten és környékén, júliusban a Mátra vidéken, ősszel a Körösök tájékán majd, Gyula környékén és Nagyvárad közelében. Az ötletgazda Szabó Lajos elképzelése szerint zenészek, képzőművészek, tudósok is színesítik az erdő növényzetének és állatvilágának gazdag életét. Köszöntöm hallgatóinkat, Perjes Klára vagyok. Szabó Lajos erdőmérnök, a selmeci hagyományokat őrző Soproni Erdészeti Egyetemen végzett. Foglalkozott erdő- és természetvédelemmel, a környezet tudatos gondolkodásmód terjesztésével, erdőpedagógiával, erdészeti iskolákkal, aztán jött a szikra, bevitte a hagyományőrzőket, a zene és képzőművészet legragyogóbb csillagait az erdőbe, kicsit megmozgatni az embereket, hogy testi-lelki megújulásban legyen részük. Barátja, Szokolai Dongó Balázs is Isten szabad ege alatt improvizált, válaszolgatott a madarak hangjára, a fák susogására. Ebből is hallhatnak majd műsorunkban. Két muzsikál az erdő között Budapesten, Józsa Judit galériájában találkoztunk, hiszen a szobrász is több éve erősíti az elhivatottak csapatát. Ódákat zengenek a Muzsikál az erdő programjairól, akik az idén is részt vettek rajta a Mátrában, Szabó Lajosnak és Józsa Juditnak. Milyen pillanat vagy emlék jut eszébe?
Egy hölgy fölhívott, aki ott volt a Muzsikál az erdőn. Hát ugye a helyi értékeket, helyi termékeket is bemutatjuk, és ott egy olyan különleges erdei, egy szörpöt vásárolt, ami az ő betegségét meggyógyította.
De miből volt a szörp?
Fenyőrügyből, tehát az erdőnek az ajándéka, és érdeklődött azután a helyi termelő iránt, aki történetesen Szurdokpüspökiben lakik, a Mátrában, hogy fel tudja venni vele a kapcsolatot.
No, lám, a sok jó dolog mellett még fel is lendíti egy és falvaknak a kereskedelmét is. Józsa Judit?
Számomra különösen szép emlék, amikor ott hallgathatunk egy gyönyörű koncertet az erdő ölén, a hatalmas fák alatt, akkor valóban a természet zenél, és azt halljuk, hogy gyönyörű hegedűsző, vagy éppen nagy zenekar szólal meg, és ugyanakkor a madarak csivitelnek. De különösen nagy élmény az is, amikor maga Szabó Lajos, vagy valamely erdész tart egy hasonlóképpen, mint mi művészek a galériába, vagy egy kiállításon, egy tárlatvezetést az erdőben. Olyan, hogy élőben megismerjük azt a madarat, megismerjük a különböző fákat, hogy az őshonos Magyarországon vagy sem. Hát most legutóbb egy különleges, ritka, védett lilium fajtát is láttunk, ami számomra nagyon nagy öröm volt, mert sose találkoztam ezzel a különleges liliummal. Nem emlékszem pontosan a nevére.
Turmán lilium az a neve, ez egy ritka védett növényfaj, és egész pontosan a gajatetői rendezvényünkön találkoztunk vele.
És hát gyerekekhez, felnőttekhez egyaránt közel kerül maga az erdő, hiszen Szabó Lajostól és valamennyi munkatársától ezt tanuljuk meg.
Nekem is van ilyen élményem, láttam egy felvételt. Szabó Lajos Szurdokpüspökiben különböző fafajokat mutatott az embereknek. Kicsik, nagyok, idősek, fiatalokat körbevették, és nekem bibircses kecskerág azt tetszett, soha nem gondoltam volna, biztos, hogy sokan elmennek mellette, hogyha maga nem mondja meg. Van csíkos kecskerágó is. És mi a különbség a kettő között?
Két rokonfaj, ami a nevéből következik, mitől csíkos a csíkos kecskerágó, a kérgén 4 darab hosszanti paracsík van, a bibírses kecskerágónak pedig ilyen kis paraszemölcsök borítják a kérgét. Úgyhogy így lehet könnyedén megkülönböztetni például a két cserjefajt egymástól.
Nagy örömmel nézegették az emberek, és a mezei juhart is már többször elmagyarázta, és sose gondoltam volna magamtól, hogy milyen könnyű megjegyezni, tenyeres levele van.
Igen, hát tenyeresen szeldelt úgy mondjuk a levele. A legegyszerűbb az, amikor széttárjuk, és az emberek felé irányítjuk a tenyerünket, és ezzel hasonlítjuk össze a juharféléknek a levelét.
Ebben az évben 3 helyen is muzsikált ugye az erdő, mert már megkezdték valamikor a tavasszal, májusban, a Hírös városban.
Kecskeméti térségben 3 napos programot tartottunk. A következő a mátrai 9 napos nagy rendezvényünk, ugye július 1-től 9-ig, és hát most készülünk nagy erőkkel, nagy lelkesedéssel az őszi rendezvényünkre, Muzsikál az erdő a Körösök völgyében, szeptember 29-től október 1-ig, ami átível a határokon, hiszen Nagyvárad melletti Püspökfürdő csodabogyós erdejébe is ellátogatunk majd.
És ez már egy kicsit a lelkét vizsergeti, gondolom, Józsa Juditnak is.
Nagyon nagy vágyom volt az, hogy a Muzsikál az erdő a gyönyörű erdélyi havasok és Kárpátokba is elkerülhessen, és ott is megszólaljon és muzsikáljon úgy az erdő, ahogy itt az anyaországban teszi. Rendhagyó és különleges élmény volt, amikor Füleken, az ottani magyar testvéreinknél, az ottani gyönyörűséges ősfás parkban lelepleztük az Összetartás dombon művemet, és a levegőben lehetett érezni azoknak a magyaroknak a szívdobogását, amikor ott a beszédek elhangzottak, ahogy utána odajöttek és megfogták a kezemet, volt, aki magához ölelt. Valóban a Muzsikál az erdőben ez is egy cél, hogy a természeti környezetünk nincs határok közé szabva, mint ahogy a történelem sajnos külön választott minket. A szívünknek nem lehet határt szabni, és a testvéreinket önzetlenül kell szeretnünk, összetartásban kell lennünk.
Élményez, és az idén is gondolom, hogy sokan úgy mentek haza hasonlóan, akkor is, hogyha zenészek, akkor is, hogyha képzőművészek, mert az erdei túrák, az előadások, a gasztronómiai programok mellett idén is a Mátrában olyanok léptek fel, mint Szalonna és bandája, Csíki János, aztán helyi együttesek, és hogy hány falu, itt kiírtam magamnak, Tar, Gyöngyös, Tarján, Mátra, Verebély, Mátra, Almás, Gyöngyös, Pata, Szurdok, Püspök és Gyöngyös, Solymos mellett Gajatető és Kékestető is várta azokat, akik elmentek, hogy belefüleljenek, hogy milyen érzés az, hogyha muzsikál az erdő. Milyen muzsikál, érzés Szabó Lajosnak?
Most így hirtelen az jutott az eszembe, hogy annak idején Jókai Anna elnevezte a Muzsikál az erdőt erdő ünnepnek. Úgy gondolom, hogy ez azért történt, mert ő, amikor eljött a Muzsikál az erdőre, talán az első alkalommal hosszú évekkel ezelőtt, akkor azt érezte, hogy itt egy emelkedett érzelmi állapotban vannak az emberek, akik fogadják. És ezért ilyen ünnepi hangulat van. Maga a környezet is ünnepélyes, önmagában is egy örömforrás. A másik pedig az, hogy azok az értékek, amiről beszélünk, azok a legféltettebb kincseink. A helyi közösség, de az egész magyarság megmaradása, fennmaradása szempontjából ezeknek a bemutatása, megőrzése, továbbfejlesztése, ez rendkívül fontos, és ezt érzik át az odaérkező emberek, és ennek ők is a részeseivé válnak.
És ahogy említette Jókai Annát, fordítva is igaz a dolog, ha ő elnevezte erdőünnepnek, akkor gondolom, hogy Szabó Lajos és a többiek mindig ott érzik, akkor is, hogyha már nem lehet ténylegesen köztünk. De ott van.
Igen, igen. Hát az idén elnézés, hogy egy picit elérzékenyülök, de az idén búcsúztattuk el Annát, és az ő szellemisége ott van, ott volt velünk. Ő tényleg egy tanító óriás volt, különleges képessége volt arra, hogy ebben a információ áradatban, ami most az emberekre rázódul a mindennapokban, meglássa az igazán lényegeset, és azt ő teljesen közérthetően meg tudta fogalmazni az embereknek. És ezek nagyon fontos üzenetek is, mert kapaszkodót adnak az egyes embernek, amikor a mindennapokban meginog, és így tovább tud menni, újra megtalálja azokat a fontos életcélokat, amelyekért érdemes élni, küzdeni.
Ezt akarja Lajos is voltak éppen.
Igen, igen, igen. Hát ezért mondtam, hogy ő óriási tanító. Én is úgy gondolom, hogy mi, ha Muzsikál az erdőn megfogalmazunk jövőépítő szándékkal gondolatokat, azok üzenetértékűnek kell, hogy legyenek. Tehát nem szabad bonyolítani, egyszerűen kell fogalmazni, és csak a lényegre koncentrálni.
És a természetes dolgokat, tehát nem kitalálni egy-egy programot, rendezvényt, hanem ami úgy adja magát. Egyet-egyet hadd emeljünk ki, például sokszor vezetett Szabó Lajos az erdőben embereket egy-egy különleges úton. amit kértem magamnak Tarlőrinc udvarházromtól a felső Cselice forrásig. Sokan ugye még azt se tudják, tehát nem, hogy végmentek volna itt valaha is, azt sem tudják, hogy ki volt Tarlőrinc.
Nagyon sokan nem tudják. Zsigmond király adományozta neki Tar község határában a birtokait. Azok a hagyományok, amelyek még tőle származnak, erre a tariak nagyon büszkék. Magára itt a Tarlőrinc pokorjárása című történetre, amely ma már Nógrádikum díjas is. Hát többek között a Tari Római Katolikus templomban erről is beszélt egy helytörténész, Csépe Attila.
Tehát miközben magyarázzák a növényzetet, az erdőben a fákat, közben a történelmet is.
Többen kérdezik, hogy miért ennyire szerteágazó a muzsikál az erdő, hogy ott van az erdő, a természetvédelem, a történelmünk, zenei életünk ott van, gazdasági életünk megjelenik, önkormányzatok is szerepelnek. Ez rendkívül fontos, hiszen a muzsikál az erdőnek jövőépítő szerepe van, akkor tudjuk fölépíteni, megfogalmazni a legfontosabb céljainkat, hogyha egyfajta komplexitással tudjuk szemlélni az élet dimenzióinkat. Fenntartható, boldog emberi lét csak a természettel összhangban létezhet, és ez a bizonyos összhang, ez akkor valósulhat meg, hogyha a mindennapi életünkben meg tudjuk teremteni a legfontosabb életdimenzióinknak, a gazdasági életünk, a társadalmi életünk, a környezetvédelem, a művészeti, kulturális életünknek a harmóniáját.
Judit itt az előbb mondta az összetartozást. Domborművet, ahogy felavatták, hogy az embereknek rá kell éreznie ez alatt, ahogy muzsikál az erdő, az összetartozásra és a kötődésekre.
Elmondom egy élményemet, ami most legutóbb Lakitelek Tőserdőn történt. Számomra valami különös élmény volt az, hogy tele volt az erdő alja, a fák alja, a rét, a tisztás családokkal, sok-sok gyerekkel. Azt éreztem, hogy nem fogy a magyarság, sőt, úgyhogy különösen jó élmény volt, hiszen ez azt jelenti, hogy a lokálpatriotizmus erősödik, és ez egy fontos dolog a muzsikán az erdőben, hiszen mint ahogy a helyi értékek védelme szerepel a célok között, úgy a lokálpatriotizmus is erősödik valamennyi rendezvény során, nem igaz?
Ez a jövő építő szándék, amit a muzsikán az erdő megfogalmaz, a fenntartható boldog emberi lét kialakítás, ezt csak akkor valósulhat meg, hogyha erős helyi közösségek alakulnak ki, és természetesen akkor valósulhat meg, hogyha a magyar nemzet is összetart, erős, és én még tovább mennék, ugye ez a határon átíveléshez kötődik, akkor, hogyha itt a Kárpát-medencében élő nemzetek is összetartanak.
Megmaradásunknak ez a lehetősége. De itt néztem a programot, mennyire igaz, amiről beszéltek. Fellépett a Lóca együttes a zenés gyermekműsorral. Beültettem Kiskertemet, ez volt a címe. Aztán a Tari Kontyvirág néptánc együttes. Hogy micsoda büszkeség lehet bennük, és micsoda példa ez azoknak, ahol még nem teremtettek ilyen együtteseket.
Igen, igen, igen. Amikor egy helyi Tari Kontyvirág néptánc együttes fellép, az egy óriási dolog. Nagyon érdekes, hogy ott egy ilyen együttesben, egy ilyen helyi kis falunak az együttesében, ott a gyerekektől az idősebb korosztályig mindenki képviselteti magát, tehát több generáció együtt működik, boldogak együtt, hogy ilyen dolgokat csinálhatnak, alkothatnak, és hogy bekapcsolódhatnak, és megmutathatják magukat. Ez egy nagyon fontos dolog, és még egy dolog, ugye a Kecskeméti Lóca együttesről pedig az jut eszembe, vagy a Csörömpölők együttesről, ugye ők Kecskemétről jöttek a Mátrába. Tehát megpróbálunk kapcsolatokat építeni, hidakat építeni. Ez rendkívül fontos. Most is Gyulára majd jön a Cantus Corvinus kórus például Kecskemétről, a híres Aurin lánykar jön a Körösökvölgyi rendezvényre. És ez az összefogás, ez az összetartás, ami abban a bizonyos emlék plakettben is visszatükröző, a szemünkkel láthatjuk, ez megvalósuljon.
És Csík János és barátai olyan címet is választottak, úgy élni, mint a fák. ez volt a címe a koncertjüknek. Vagy például Monarchia szimfonikus zenekar játszott. Tehát nem csak játékával, hanem már nevében is valamit megkapirgált az emberek agyába, hogy is volt, mint is volt, mi volt ez a Monarchia. De a Duna Művész Együttes Örökön Örökké című előadása is felejthetetlen, ugye, a Törgyfa óriás alatt, és kimondott ismeretterjesztő előadások is voltak, például dr. Pálfi Géza, a Szent Korona és a Koronázási kincseink nyomában tartott egy előadást.
És egyre többen jönnek a Muzsikál az Erdőre. Az anyagi erőforrásaink azok mindig is szűkösek voltak, tehát nyilván olyan nagyon sok pénz az soha nem volt, viszont évről évre mindig egyre többen voltunk. És ez egy felemelő érzés.
Már évekkel ezelőtt azt olvastam egyszer, vagy hallottam egy interjúban magától, hogy szeretne egy főszponzort szerezni. Sikerült-e?
Tehát az a bizonyos főszponzor várat még magára.
Honnan jutott eszembe, hogy ennyi rendezvényt, ennyi nagy hírű zenekart, és a kisebbeket is, hát hogyan lehet egyáltalán megszervezni, hogy eljöjjenek, ott legyenek, és hát miből lehet fizetni?
Ez egy nagyon komoly háttérmunkát feltételez, egy egész éves háttérmunkát, hogy ennek az anyagi erőforrásait elő tudjuk teremteni, nyilván pályázatokból, szponzorálásokból, és rengeteg emberrel, önkormányzatokkal történő együttműködést kell kialakítani. Külön kiemelném a művészvilágot. Ugye itt ül mellettem Józsa Judit, és a művészek pillanatok alatt átérzik ennek a lényegét. Tehát aki egyszer részt vesz a Muzsikál az Erdőn, megérinti a hangulat, a szívéhez eltalál, akkor azok támogatják. Ezúton is köszönöm nekik ezt a támogatást, Józsa Juditnak is.
Nem hangzott el a beszélgetés során, hogy a teljes Muzsikál az Erdős program ingyenes, és az különösen fontos, hogy 9 napos rendezvényen most ugye legutóbb, minden nap más-más helyszínen más-más programokat, itt komoly zenétől a népzenéig, néptáncig, természetesen képzőművészeti kiállítással, irodalmi pályázattal és fotópályázattal is rendelkező kiállításoknak a gyönyörű produktumait láthattuk. Nekem különösen nagy öröm, és ezért is csatlakoztam ehhez a nagyszabású és ma már prima díjas Muzsikál az Erdőhöz, mert valóban a képzőművészek, mind a profik, mind az amatőrök évről évre egyre többen pályáznak, és azt látom az évek során, hogy rendkívül jól fejlődnek, különösen az amatőrök, és azért egy művészettörténésznek, hiszen ebben a minőségben vagyok jelen többnyire a Muzsikál az Erdőn, azért különösen fontos látni a fejlődést. Nagy boldogság, én valamennyi pályázónak, mind a fotópályázatra, mind az irodalmi pályázatra, aminek a mentora és a nagyasszonya az Jókai Anna volt, és mind a képzőművészeti pályázatra, aminek a zsűri elnökeként mondhatom, hogy nagy boldogság évről évre látni ezt a sok gyönyörű alkotást, és azokat is, akik visszatérők, és azokat is, akik újak.
A képzőművészeti pályázatoknak a mentora viszont Józsa Judit, a magyar kultúra lovagja.
Megtiszteltetés, hogy Szabó Lajos fölkért engem már évekkel ezelőtt, nem is tudom hányba, hogy csatlakozzak. Pont egy nagyon, hát zsúfolt időszaka volt az életemnek, a galéria nyitás, felújítás, kiállítások mintázása, de úgy éreztem, hogy nagyon nemes a cél, és önzetlenül mindenki a munkája mellett dolgozik a Muzsikál az Erdőért. Elmondhatjuk a sok-sok pályázati munkát, a sok-sok szervezést, a személyes kapcsolattartást, ami mindig a legfontosabb. És azt gondolom, hogy Szabó Lajos személyisége nélkül a Muzsikál az Erdő nem működne úgy, ahogy. Számomra az is nagy öröm, hogy a Földművelési Minisztérium támogatja utóbbi időben már ezt a rendezvényt. Most már kedves ismerősként és jó barátként köszönhetjük őket a Muzsikál az Erdő megnyitó napjain, és szívhez szóló, gyönyörű beszédet mondott legutóbb Ugron Ákos helyettes államtitkár úr, hogy teljesen elérzékenyültem, hogy ez egy nagyszerű dolog ma már.
Ugye a Nemzeti Kulturális Alaptól is szoktunk támogatást kapni, Emmitől is szoktunk támogatást kapni, és természetesen ugye a Földművelési Minisztériumtól, ami nagyon fontos, hogy vannak olyan gazdálkodó szervezetek, például, ugye hát én erdőmérnök vagyok, hát nyilván nagyon sok állami erdőgazdaság támogatja a Muzsikál az Erdőt, valamint nemzeti parkok.
És azt gondolom, hogy Szabó Lajos személyisége nélkül a Muzsikál az Erdő nem működne úgy, ahogy.
Ki gondolná, hogy egy a viharsarokban született erdőmérnök egy országot akar végül is összerázni lelkileg, testileg, fizikailag, gondolkodásmódjában azért, hogy még nagyobb értékként élhessenek ebben a nemzetben. Elkerült ugye Sopronba, ahova felvették az egyetemre, de előtte hát el kellett mennie katonának, mert akkor még úgy volt, pedig nem is olyan régen.
Ez 80-as évek második felében volt, és valóban akkor még az volt a szokás, hogy akiket fölvettek az erdőmérnöki karra, azok bizony együtt voltak katonák, és ez egy jó szokás volt. Nem csak azért, mert maga a katonaság egyfajta egészséges alázatot is megtanított nekünk, hanem azért is, mert tulajdonképpen így kialakulhatott az évfolyamnak a magja. És a közösség az abban a bizonyos évben is bebizonyosodott az egyetemen, hogy rendkívül fontos. Egymás segítése, egymással való együttműködés, közös célok mentén, ez egy rendkívül fontos dolog. Ott alakítottuk meg az úgynevezett ökoklubot, a süni klubot. Ugye az ökoklub az kifejezetten egy ilyen természetvédelemmel kapcsolatos gondolatokat foglalta magába, és egy ilyen szervezet volt, a süni klub az pedig...
Az erdei iskolák, nem?
Tulajdonképpen az erdeiskolázásnak a gyökerei, a magyarországi erdőpedagógia kialakulásának a gyökerei. Akkor is bizony már voltak úgymond jövőépítő gondolataink, akkor is már szembesült szembesültünk azzal, hogy bizony a globális környezeti problémák milyen veszélyt, milyen fenyegetettséget jelentenek a földi élet szempontjából, a magyar társadalom részére is, és bizony mi tenni akartunk. Mi tenni akartunk, és azt gondoltuk, hogy hát mi gyerekekkel szeretnénk elsősorban foglalkozni, hiszen ők a jövőnek a letéteményesei, ráadásul ők azért még sokkal rugalmasabb gondolkodásmóddal rendelkeznek, és ez be is bizonyosodott. Ma már az ország minden területén vannak erdeiskolák, erdőgazdaságok által működtetett erdeiskolák, nemzeti parkok által működtetett erdeiskolák, akár még magán erdeiskolák is, és ebből a gondolkodásmódból, az erdőből, az erdész létből nőtt ki maga a muzsikál az erdő.
Már a 90-es években is erdőpedagógiai kérdésekkel is foglalkozott, és csak 2010-be került be, ugye, az egyetemi oktatásba az erdőpedagógia.
Igen, így van.
Miért tartotta ezt annyira fontosnak?
Az erdőpedagógiát? Igen. Azért, mert az erdő az egy csodálatos tér, az egy csodálatos helyszín, a legkiválóbb tere a környezeti nevelésnek. Ahhoz, hogy mi környezettudatos szemléletet, életvitelt alakítsunk ki az emberekben, a társadalomban, ahhoz rendkívül fontos, hogy az erdővel kapcsolatba hozzuk, mert az erdő az egy olyan csodálatosan jól megfigyelhető működésében biológiai rendszer, ahol tetten érhető az élet rendszerszerű működése, tetten érhetők azok a biológiai tények, hogy egy-egy faj hogy épül föl, hogyan működik, milyen táplálkozási kapcsolatok vannak az erdei életközösségen belül, amely az alapját jelenti ennek az egész környezettudatos gondolkodásmódnak. Ezért fontos az, igenis, a gyerekeket is ki kell vinni a szabad természetbe, az erdő közepébe. Ráadásul az erdő az azért is különleges, mert nyitottá teszi az ember lelkét, befogadókészé teszi, hiszen ha belépünk egy erdőbe, ott egy csapásra minden megváltozik. Megváltozik a levegő páratartalma, megváltoznak a fényviszonyok, az illatok, a hang, egész más hangok vannak.
Gyerekkoromban mondták mindig a szüleim meg a tanáraim, hogy figyelj csak, suttog. Miről suttog az erdő, amikor elmentünk az erdőbe kirándulni? És valóban, tehát mindent érezni kell. Nem kell, mint egy tanterembe külön szemléltető eszközöket bevinni, hanem minden érzékszervünkre egyből hat. És azért természetes, mert nem kell az előadónak sem külön kiemelgetni és elővenni az aktatáskájából, hanem csak látni kell, meg kell fogni, érezni, hallani.
Igen, 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 aktivizálódik minden érzékszervünk. Sokkal jobban megjegyezzük az ott tetten ért, személyesen megtapasztalt dolgokat, mint mondjuk egy iskolapadban.
Azért egy pillanatra lépjünk vissza az egyetemre, mert nem véletlen szerintem, hogy Szabó Lajosban is ez a fajta gondolkodásmód alakult ki, hiszen a Soproni Egyetemnek nagy hagyományai vannak, kötődnek, de egy olyan egyetemhez, a Selmecihez, amire maga is többször hivatkozik az interjúkban és az írásaiban, hiszen ez az egyetem Selmecbányán az első volt a Habsburg Birodalom alatt, amelyik állami intézmény volt. Nagyon nagy hírűvé nőtte ki magát. Utána néztem most egy picit, például amikor előadták Mária Teréziának, hogy hány órában szeretnék ezt vagy azt az oktatást, akkor azt mondta, hogy jóvá hagyom ezen elkészített tervet, és különös megelégedéssel tölt el a bizottság elnökének az ügy iránt tanúsított buzgalma, azonban az erdők művelésére is különös gonddal legyenek, mert az erdőkre feltétlenül szükség van, mert ugye ez bányászati, kohászati és erdészeti akadémia volt.
Később teljesen külön vált az erdőmérnök képzés, és hát bizony azok a hagyományok, az a szellemiség, az az értékrend, amit képviselt maga a Selmecbányai Akadémia, azt ma már úgy emlegetjük, hogy a selmeci hagyományok. Ami a legnagyobb hatással volt rám, az a közösségnek a kialakulása, a diákságnak az összetartása.
És a tanárok és a diákok és együttműködése a hazafiságban is.
Igen, hiszen a mai napig is a tanároknak a nagy része, ugyanazokat az iskolapadokat koptatta, tehát a selmeci szellemben nevelődött föl, és a nemzetért érzett felelősségtudat, az erdőért, a természetért érzett felelősségtudatnak az összekapcsolódása.
Szóval, aki oda került erre az egyetemre, azt kötelezte a múlt, hiszen a selmeci egyetemisták és tanáraik már a szabadságharcban részt vettek, és többen az életüket is adták ezért. A megtorlásban voltak itt kivégeztek.
Ugye annak idején még Selmecbányán, aki elvégezte a erdőmérnöki kart például, vagy a bányamérnöki kart, azok katonatisztekként is végeztek. A régi képeken lehet látni, karddal az oldalukon masíroznak. Ők katonai kiképzést is kaptak. Nyilván ebből is következik az én, amikor még kikerültem az egyetemi padból, és elhelyezkedtem az államerdészet keretein belül, akkor bizony az erdészet még félkatonai szervezetként működött, és bizony a kerületezető erdészek, hogyha kiment az erdészetnek a vezetője, akkor katonásan jelentkeztek, és beszámoltak arról, hogy a rájuk bízott erdőterületen milyen történések vannak az adott nap, meg az adott időszakban. Itt erdőművelési munkát végeznek, ott ilyen meg ilyen brigád fakitermelési munkát végez, itt az útkarbantartás folyik, ott erdősítés, stb. Stb.
Szomorú a történelmünkből, hogy ezt a nagyhírű akadémiát, vagy akkor már az 1900-as évek elején főiskola lett, ezt az első világháború és Trianon elsöpörte.
Elsöpörte. Akkor vérzik legjobban a szívünk, amikor kimegyünk Selmecbányára, és ott szembesülünk azzal, hogy a valamikori bányászati erdészeti felsőoktatásnak a központja, ami hát nem volt színmagyar város természetesen, hiszen nagyon kevert nemzetiség élt ott is, de ma már nem él ott gyakorlatilag magyar ember. Ez ugye ez egy szívszorító dolog, viszont ott vannak, hogyha megnézzük a temetőt, akkor ott vannak a Niki professzorainknak a sírjai.
És nem... már 18-ban elkezdték, ahogy megnéztem a dátumot, az átköltöztetést Sopronba, tehát meg akarták azért menteni, hogy maradjon meg a magyarságnak, és ennek szellemében dolgozott aztán a Soproni Egyetem, hiszen ők pedig 1956-ban, az 56-os forradalom és szabadságharcban vettek részt. Erről regék szólnak, hogy hogyan sikerült megtenni, hogy senkit ne érje baj a forradalom ideje alatt.
Igen, nagyon sok diák részt vett Sopron közigazgatásának, úgymond a megerősítésében 56-ban, és nemzetőr feladatokat vállaltak föl. Hát többek között ez is volt a oka annak, hogy amikor, én úgy gondolom, hogy megtorlástól félve, gyakorlatilag az akkori egyetemnek a fele diákostól, professzorostól kiment külföldre, ugye először Bécsbe mentek, együtt mentek ki. És ott összegyűlve Bécsben együtt keresték a tovább lépésnek a lehetőségeit, és ez kikötésük volt, hogy olyan befogadó országot vártak, aki együtt fogadja be őket. És Kanada volt az az ország, befogadta úgymond a fél erdészeti egyetemet, amit én külön kiemelnék. Magyarországon az erdőmérnök képzés az egy világszínvonalú képzés volt mindig is, ma is. És a kanadai erdőgazdálkodást, magát, azt a terszerű erdőgazdálkodást, ami már van Kanadában, azt a kitelepült soproni egyetemisták és a professzorok alapozták meg. Ezt azért tudni kell. Tehát az észak-amerikai kontinensnek, hogy olyan az erdőgazdálkodása, amilyen, arra jelentős hatással volt ez az 56-os kitelepülés. És azért meg kell emlékezni azokról is, akik itt maradtak, itthon maradtak. Óriási felelősséget és terhet vállaltak, és újraépítették a professzori kart a Soproni Egyetemen, és hát nyilván a diákság sora is föltöltöttek, és meg tudták őrizni a selmeci hagyományoknak az ápolását, aminek az egyik nagyon komoly eredménye volt például az is, amikor már engedélyezték újból a Waldennak a viseletét a diákok számára. Ez az egyenruha. Régebben ez kötelező mindennapi viselet volt. A ma élő diákság már elsősorban ünnepi alkalmakra veszi fel. Bizony ilyenkor megbeszélik a szakmai ügyeket, el lehet szabadon mondani, még olyan gondolatokat is, meg olyan véleményeket is, amit a mindennapokban mondjuk nem lehetne. Szabó Lajos milyen célokkal került ki az egyetemről? Mik voltak az elképzelései?
Igazándiból Sopron után fiatal erdőmérnökként gondolom az, hogy tudatosan tervezzük, szervezzük az életünket, és hosszú távon gondolkozzunk. Ez ugye ez az egész erdély szakma létéből, minőségéből is adódik, ez egy nagyon rendkívül fontos dolog. És amikor én az egyetemi padból kikerültem, tehát Sopronból elkerültem vidékre, és gyakorlati erdőmérnökként kezdtem el dolgozni, akkor bizony talán két fő csapás vonal volt, amit kitűztem magam elé. Az egyik az, hogy úgymond a süni klubos küldetés folytatásaként.
A gyerekeket bevezetni, igen, az erdőbe.
Igen, a gyerekeket bevezetni az erdőbe, és segítsem a Magyarországi Erdeiskola Hálózatnak a kialakulását.
Ez sikerült.
Ez egy sikertörténet. Nyilván nagyon-nagyon sok embernek, erdészeti, természetvédelmi, pedagógiai szakembernek a közreműködésével. Ugye mai napig is az Országos Erdészeti Egyesület Erdéskor szakosztály titkáraként is dolgozom. A másik fő csapásvonal pedig az volt, hogy az akkoriban felszínre került erdőgazdálkodás és természetvédelem problémakörét, csatározásait feloldja, hogy olyan ökológiai alapú módszereket találjunk ki, vezessünk be az erdészeti gyakorlatba, amely ezt a problémát feloldja. Gondolom, hogyha megint csak visszagondolunk erre, óriási előrelépések történtek.
Nem említettük még, hogy mindezért, mert nem csak a muzsikál az erdőért, hanem az egész életpályájáért, a Nógrád megyei Prima díjat is elnyerte. És most látom az arcán, hogy örül neki, örül az ember, hogyha mások is észreveszik, hogy mit szeretne és mit miért.
Természetesen az embernek van egy nagyon határozott meggyőződése, küldetéstudata, ez nagyon fontos, nagyon sok erőt ad ez, de az bizony nagyon fontos, az legalább olyan fontos, hogy igenis kívülről is az emberek észrevegyék ezt, megerősítéseket adjanak. Tehát ha visszagondolok az elmúlt 15 muzsikál az erdős évre, akkor óriási munka, küzdelem van e mögött minden évben, évről évre, és ha az emberektől nem kaptam volna folyamatosan évről évre megerősítéseket, akkor ezt nem tudtam volna így végigcsinálni. Hogyha nincsenek azok a csodálatos munkatársak, hogy is mondjam, azok a lelkitársak, akkor nem itt tartanánk. Tehát ez egy közös munka eredménye, és köszönet számukra.
Látott-e Judittól olyan szobrokat, olyan munkáit, amelyekben voltak éppen ő is ezt fejezi ki? Hűnek maradni a magyarsághoz, a nemzethez, és azt építeni.
Juditnak minden munkájában ez tükröződik vissza, tehát én csak ezt tudok mondani. Többek között ezért is van József Judit a szívem közepében, és azt hiszem ezért is ennyire gördülékeny a mi együttműködésünk, és tele van szívvel és lélekkel.
Pontosan egy ilyenre gondoltam én, ahol ötvöződik is az ő művészi elképzelése és a maga mestersége, hiszen a magyar léleknek ad egy nagy tartást, egy nagy koronát, az a fa, amibe beleépítette Judit a szobrát.
Nagyon örülök, hogy a magyar lélek szobra jutott eszébe, hiszen az az egyik legnehezebb és a legkomplexebb alkotásom, és nagy boldogság, hogy a jó Isten ezt a sugallatot küldte, hiszen a magyar lélek szobrát eddig még a magyar képzőművészetben senki nem mintázta meg. Valóban egy igazi, erős fatörzsnek a gyökereiből emelkedik ki egy csak nem 2 méteres átmérőjű fatörzset képzőművészet. Zeljen el a kedves rádióhallgató. Ez egy öreg nyárfa, és ennek a közepéből, a gyökereinek a középső részéből emelkedik ki, szinte kirepül a magyar lélek, ami egy aranyezüst mázas férfi alakot, hiszen úgy képzelem, hogy a magyar lélek olyan erős, mint a férfiak, amilyen erősek. Honfoglaláskori palmettákból van fonva az egész, egy áttört csipkeszerű kompozíció, azért, mert a honfoglaláskori palmetták a legtipikusabb magyar motivumaink, és visszahozzák azt az ősiséget, amit én szerettem volna sugallni, hogy ilyen erős gyökerekre támaszkodhatunk, van, amire büszkének legyünk, még akkor is, hogyha a magyar léleknek a karjait csonkolták, mint ahogy a nemzetet csonkolták Trianonkor. De hát a nézőre van bízva, hogy ezek a lecsonkolt karok bármikor kinőhetnek, hiszen azok a palmetták, mint az életadó indák úgy nőhetnek tovább, és megölelhetnek bennünket, de akár szárnyakat is növelhetünk, mert a magyar lélek lehet egy géniusz is. Úgyhogy számomra különösen nagy öröm az, hogy a legősibb alapanyag az agyag mellett a fát, mint olyat beemelhettem a munkáim közé, mégpedig nem csak tartóoszlopként, hanem nagyon erős szimbólumként.
És akkor én sem mondtam rosszul, hogy dolgozhat ugyanazért a művész és az erdőmérnök.
Ez teljesen egyértelmű. Tehát én amikor először szembesültem a Művelita József Judit galériában, itt Budapesten, természetesen meghallgatva József Juditnak a gondolatait, akkor le voltam nyűgözve. És még az jut az eszembe erről a tartásról, ugye, a magyar léleknek tartása van. Idén Ózsikál az erdőn beszélgettünk arról, hogy ugye ez itt erdőünnep, és az emberek eljönnek erre, van, aki 9 napon keresztül is ott van, és amikor távozik, mint zenei, mint természeti erdei élményekkel, akkor egy kicsit kiszakadva a mindennapi taposómalomból, a mindennapi örlődésekből, a muzsikál az erdőn bizony feltöltődik. Feltöltődik, és egyenesebb derékkal, emeltebb fővel, büszkében tud hazamenni.
A célját most már tudom, de honnan jött a végére tartogattam, hogy honnan jött az ötlet? Honnan jött az ötlete a muzsikál az erdőnek annak idején? Tetten érhető, ez egy beszélgetésben, egy pillanatban.
Volt egy szikra, ami természetesen nem történhetett máshol, mint az erdőben, azon a bizonyos helyszínen, ahol nagyon sokáig a muzsikál az erdőnek a záró rendezvényre volt, mármint a mátrai záró rendezvénye, Fenyvespusztán. Ott volt a merészet vezető, és egy viszonylag szűk családi baráti körnek, amiben voltak tanárok, művészek, erdészek, szerveztem egy kis hétvégét, és ezen a baráti hétvégén természetesen rengeteget beszélgettünk tábortűz mellett, kirándultunk az erdőben, szívtuk magunkba az erdő ősi energiáját, és fölmásztunk Ágasvárra. És Ágasvár csúcsán az egyik trombitaművész barátom elfújt egy gyönyörű dalt trombitán, ugyanis ő fölhozta szánszándékkal a trombitáját, és akkor, hát az volt a szikra. Tehát az ott az Ágasvár csúcsán, az volt a szikra, szívünk, lelkünk kitárva megszólalt az egy csodálatos trombita muzsika, és hát akkor jött a gondolat, hogy hát itt, hú, hát itt egy klasszikus zenei koncert milyen jó lenne itt erdei környezetben, ez egy egészen más érzés, más történet, mint zárt falak mögött egy akármilyen csodálatos koncertterem is az. Bennem elkezdtek fortyogni a hosszú évek alatt felhalmozódott gondolatok, szándékok, és hát ebből jött az, hogy hát kérem szépen, igen, de akkor ne egy sima koncertet csináljunk, hanem csináljunk egy olyan jövőépítő szándékú rendezvényt, amelyben az erdő, az nem csak mint koncerttér, terem jelenik meg.
Egy díszlet.
Mint egy díszlet, így van, hanem az erdőnek, a környezettudatos gondolkodásmódnak a tartalma, a lényege is egybefonódik. És nagyon-nagyon fontos az, hogy ez a két terület, tehát a zene és az erdő kiegészítik és erősítik egymást. Még pontosabban meghatározható az a jövőkép, amilyen irányba szeretnénk menni. Mert a ma élő embernek az egyik legnagyobb problémája az, hogy érezzük, tudjuk, hogy ez a fogyasztói szemléletű, korlátlan gazdasági növekedésben gondolkodó társadalmi gazdasági rend, ha lehet ezt így megfogalmazni, ami gyakorlatilag az egész világon uralkodik, ez hosszú távon nem fenntartható. Egy új út kell, ez az út, ez nincs kikövezve, nincs meghatározva, mi csak tereljük a gondolatokat, és a sok-sok szakterületnek a képviselőit megpróbáljuk megszólítani, hogy gondolkodjunk együtt, és ennek az alapja legyen a közösségi, a nemzeti összetartozás, természeti értékeink iránt érzett felelősségérzet. Tehát az ott az Ágasvár csúcsán, akkor, hát az volt a szikra.
A muzsikál az erdő jövőképe, egy olyan világ, amelyben a természettel való harmóniára törekszünk, mondja Szabó Lajos erdőmérnök. Nevében és a műsorban megszólaló szobrászművész Józsa Judit nevében is köszönöm figyelmüket, a szerkesztő műsorvezető Perjés Klára.